Kezdős Tamás, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke az Inforádió arénájának vendége, mondta a szünetben, hogy uniós társszervivel találkozott, meghívta őket, itt voltak a horvátok, itt voltak a szlovénok, románok és a szlovákok, ebből nekem a horvátok és a szlovénok tűnnek olyannak, akik ezt abszolút laikus szemmel nézve nem csinálják, mert a váraikban állandóan laknak emberek, és szemmel láthatóan jól érzik ott magukat, pedig nem tűnnek különösebben gazdagnak. Van valami trükk, amit ők jobban csinálnak? Vagy máshogy?
Hát nézze, az elsődleges trükk, hogy jobb állapotban vannak ezek az épületek, mint a miénk. Tehát nem szenvedtek ők annyit, mondjuk a 18. században nem robbantották fel szisztematikusan, mint a magyarországi várakat, tehát ezek használhatóak. A jugoszláv érában sem tették tönkre, nem volt benne TS raktár, és mit tudom én, micsoda funkció, hanem tényleg értelmes jó funkciók voltak, és ezért viszonylag kis költséggel helyre lehetett állítani ezeket az emlékeket. De különösen a horvátoknál érdekes az, hogy ők képesek voltak egyfajta hozzájárulással, anyagi hozzájárulással a műemlékek fenntartását társadalmi érdekké tenni.
Nem csak azok érdekévé, akik benne laknak, és ott mondjuk kell forgalmat csinálnak a turizmusból, másokét is? Vagy elsősorban az ő érdekét?
Mindenkiét. Azért mindenkiét, természetesen akinek műemlékben van az üzlete. Annak is érdeke, hogy néhány kunát, ugye 3-10 kunát négyzetméterenként kell befizetni egy közös alapba, annak érdekében, hogy a műemlékek felújítását részben az önkormányzatok, részben pedig az állam nagyobb összegekkel tudja finanszírozni. És ráébredtek arra a tulajdonosok, hogy körülbelül az állami támogatással megegyező mértékű ilyenfajta közös hozzájárulás összességében meg tudta mozdítani, érzékelhetően megmozdította a piacot. Az üzlet tulajdonosok számára. Mert megcsinálták az infrastruktúrát, megcsinálták az utcaburkolatot, helyreállították azoknak az utcáknak a homlokzatát, ahol egyébként lakóházak vannak. És nyilvánvaló, hogy a lakó nem fizet ilyen díjat, tehát bemegy oda a külföldi, több helyen tud kiskávézót, vendéglőt működtetni. Fantasztikusan megfontolandó gondolatnak tartom, hogy a Dubrovnikba megérkezik egy nagy Cruisernek mondják, ez a tengeren cirkáló nagy turista hajókat, kizúdul a partra 4000 ember, és az utazási iroda emberenként $3 fizet a városnak.
Cserébe azért, hogy van hova menni a 4000 ember.
Pontosan, hogy hozzájáruljon ezzel ahhoz, hogy a város fönn tudja tartani azokat az értékeket, amiket meglátogat. Megéri a turistának, megéri az utazási irodának, és megéri a városnak. Tehát nekünk is kell, egyrészt az államnak nyilván nem szabad kivonulni erről a területről, a mostanihoz képest intenzívebben együtt kell működni, és valamennyiünk érdekében mindenkit be kell vonni abba, hogy a műemlék helyreállítás menjen, fejlődjön az ország, szebbek legyenek az értékek, mert ez mindenkinek jobb lesz.
De akkor például nekem akkor a várban elképesztő mennyiségű beruházást kéne csinálnom, hogy ha nem is 4000 ember, de az oda egyszerre megérkező mondjuk 10 turistabusznyi ember, az megkapja azt, amit Dubrovnik szintűen meg lehet csinálni itt fönn a várban. De ahhoz nem kéne, hogy leessen a tető, a cserép a templomról, nem kéne, hogy el legyen ilyen vasdrótokkal zárva a templom homlokzata, tehát akkor úgy kéne éreznie magát, mint ahogy Dubrovnikba érez. Kinek kéne ezt megcsinálni?
Nézze, Dubrovnik példájánál maradva, ott azért a horvát állam a háborút követően hihetetlenül gyorsan nagyon-nagy összegeket investált a
városhelyre.
Szétlőtték. Nálunk lehetséges, hogy nem túl jó a hasonlat, de sok esetben a 40 év fölért egy háborús pusztítással azért, mert nem csinált senki semmit az épületekkel. Én ezt évek óta mondom, hogy több mint 40 kilométer alátámasztott függő folyosó van a városban. Ez ez azért tett, mert nem erősítették meg a függőfolyosókat, egyszerű volt fagerendákkal.
Kenyődeszkás megoldás.
Persze, hát alátámasztották, és ott van sokszor már elkorhat, már a második generáció is elkorhat.
Jó, de bocsásson meg, ezekből az épületekből mi lesz? Tehát az építészetileg, építészmérnöki szempontból ezek mi jók valamire? Hogyha kiveszik a gerendát, akkor leszakad?
Hát nem, hát meg kell erősíteni, rendbe kell rakni.
Tehát ez még menthető állapotban van?
Hogy mindig? Persze.
Ez meglepő, azt hittem, hogyha kiveszik, akkor leesik az egész.
Hát alá kell támasztani, szakszerűen újra meg kell csinálni, és utána, tehát lehetséges, hogy azokat a konzolokat, hogyha acélkonzol vagy kőkonzol, ki kell cserélni, amin a függő folyosó van, ami miatt alá kellett támasztani, vagy ki kell cserélni azokat a kőlemezeket, amiket alá kellett támasztani, mert szétfagyott, összetörött, de hogyha ezt kicserélte, akkor ez azért használható továbbra is, és megtarthatja ugyanazt a karaktert, ami
onnan kanyarítottam el a beszélgetést a fenyőgerendákig, hogy az uniós társszervezetek vezetőivel tárgyalt. Van valami egységes örökségvédelem az unióban?
Nincs.
Mindenki úgy csinálja, hogy a legjobb
belátása? Nincs. És én azért is gondoltam, Steyrben találkoztam a kollégákkal ősszel, és akkor kezdtünk azon gondolkodni, hogy mi újonnan csatlakozunk, illetve a leendően csatlakozó államok nagyon gyengék vagyunk a nagyokhoz képest. Németországban tartományonként más a műemlékvédelem szervezete és a prioritás rendszere. Még ilyen összefüggésben is kicsik vagyunk. Ha mi összetudnánk fogni, és egységes elveket tudnánk kidolgozni, közösen pályáznánk, és nem fordulhatna elő, kérem, hogy ugyanarra a feladatra pályázik Munkács, meg Sárospatak, meg Kassa, és akkor Sárospatak megkapja a pénzt, Kassa megkapja a pénzt, Munkács nem kapja meg a pénzt. Ha együtt, közösen csináljuk ezeket a programokat, akkor mindenkinek jó lesz.
De most el kéne magyarázni, hogy mi azért itt valahogy egy régióba tartozunk, vagy valami ilyesmit kéne elmagyarázni az uniónak? Vagy mit?
Hát ezt ki, persze, hát persze. Ez történetileg, ez nem azért, mert volt egy monarchia, vagy bármi. Ez kulturálisan, teljesen mindegy, hogy szlovákok lakják, románok lakják, magyarok lakják, szerbek lakják. Ugye van a Kárpát-medence, és van a Kárpát-medencén túli szűkebb zóna. Az igenis kulturálisan egy egységes terület, és amíg ez az egységes szemlélet, ez az egységes karakter tart, addig be kell vonni mindenkit az együttműködésbe, mert együtt tudunk eredményt elérni.
És mit szólnak ehhez a környező országok, akikkel tárgyal, társszervezetek vezetői, benne vannak?
Hát annyi történt, nézze, én ezt előzetesen nem fogalmaztam meg, hogy konkrétan milyen programot szeretnék javasolni. Tegnap este 6 órakor, vagy 17:30-kor jelentettem be ezt a javaslatomat, utána elment vacsorázni, 8 óra tájban a román kolléga kivonult a telefonjával, mosolyogva visszajött, és azt mondta, hogy a következő találkozóra az ő miniszterétől megkapta a meghatalmazást, hogy meghívja a társaságot, és Bukarestbe lesz.
Tehát nyilván vannak közös emlékeink, a románokkal meg aztán különösen.
Hát persze.
Tehát, hogyha ők ezt fölvállalják, akkor ez menni fog, ez most a magának meg kell szerezni nyilván a magyar kormány felhatalmazását.
Ezt államtitkár, Schneider Márta államtitkár asszonyjal megbeszéltem, ő támogatja ezt a gondolatot. Úgyhogy én szerintem, hogyha az együttműködési szándék a többiekben is ugyanolyan lesz, mint ami az itt jelenlevő 4 kollégában megvolt. Tehát rá tudjuk venni a cseheket, lengyeleket. Akkor ez fog működni.
És akkor az úgy fog működni, hogy tömben fogunk pályázni ezekkel a
szakmákkal. És az érdekeinket együtt fogjuk megfogalmazni.
És abban azért egyetértünk, tehát az érdekeink azok nagyjából klappolnak.
Persze.
Ez is Tamás, köszönöm szépen, az elmúlt 1 órában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke volt az aréna vendége.